Tapasztalatai szerint milyen krízis helyzetekkel, milyen problémákkal küzdenek a házaspárok, a családok? Melyek a legjellemzőbb helyzetek, amikben az önök segítségét kérik?
Hát most rögtön a Mózes Áron testvérem előadásából a felvezető gondolata jutott eszembe. Azzal kezdte, hogy krízisben élünk most, válságban élünk, ez divatos szó, ezt mindenki mondja. Valójában el is jutnak odáig az emberek, hogy talán nem csak gazdasági válság ez, hanem mögötte erkölcsi válság is van. Áron provokatívan azt mondta, hogy ettől is több. Tulajdonképpen az Isten hiányának a válsága. Vagyis amikor nincs karmesterünk. Lenne, csak mi nem figyelünk rá. Amikor nem akarunk élni a karmester segítségével, abból óhatatlanul előbb-utóbb erkölcsi válság lesz, az erkölcsi válságból pedig lelki válság, és aztán gazdasági válság. Krízis, házassági krízisek. Azt gondolom, hogy ott sincs másról szó. Az alapja mindig az, hogy nem figyelünk a karmesterre, és nem akarjuk átadni neki a vezetést. Ez nagyon egyszerűnek tűnik most, egyszerű kimondani, egyszerű ezt végig gondolni. A hétköznapokban nagyon nehéz. Az én előadásom is pont erről akart szólni, hogy amikor azt mondom, hogy mit jelent hitben járni, akkor pont erre gondolok, hogy tudjuk mi az eszünkkel, főleg mi keresztények, hogy van karmester, és még azt is tudjuk, hogy bízhatunk benne, ő jó karmester, jól fogja tudni csinálni a dolgát. De amikor, és akkor hadd mondjak itt példákat, amikor ugye férfiként, főleg, hogyha megértettük Isten igéjét, hogy a férfire bízta Isten a vezetést. Van egy elképzelésem, és akkor mondanám a feleségemnek, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, csináljuk így, csináljuk úgy. És ő meg ellenkezik ezzel. És nem akarja. Akkor rögtön itt vagyunk helyzetben, hogy akkor most hogyan tovább. És az összes ilyen és ehhez hasonló helyzetben az emberből, zsigerből reflexzerűen előjönnek az Isten nélkül megtanult megoldási módok. Mert egyikünk sem úgy születik meg, hogy már istenéi vagyunk. Megszülettünk, és egyesek már viszonylag fiatalkorukban, akár gyerekkorukban, mások lehet, hogy csak haláluk előtt egy-két évvel, és közt a számtalan variáció van, talán megismerjük Istent. És akkor onnantól próbáljuk odahangolni az életünket, de addig, amíg őt megismertük, amíg hitre jutottunk, addig megszülettünk, és egyedül megtanultunk élni ebben a világban. Megtanultuk azt, hogy miben bízzunk, kiben bízzunk, mire tegyük rá az életünket. És megtanultuk azt is, hogy hogyan nyerhetjük el a szeretetet. Hogyan nyerhetjük el a biztonságot, hogyan nyerhetjük el azt, hogy hallgassanak ránk emberek. Azt is persze azért, hogy aztán szeretetet tudjunk kérni tőlük, és azt meg is adják. Nos, ezek a megtanult megoldási módjaink és céljaink, ezeket mondja a Biblia emberi természetnek. Tulajdonképpen ezekből kell váltanunk, amikor hitre jutunk, Krisztus által egy új természet is kerül belénk, és a hívő ember harca az tulajdonképpen a kettő közt újra és újra megküzdeni, hogy ne az Isten nélkül megtanult dolgaim jöjjenek elő, azok előjönnek reflexből, de ne azokat éltessem, ne azok nyomán menjek tovább, hanem azokat, úgy mondja a Szentírás, hogy öldököljétek meg. Szeridebben, de ugyanilyen határozottan azt lehetne mondani, hogy ne éltessem, ne cselekedjek azok szerint, hanem várjak és keressem azt, hogy Isten mire akar indítani. Hová, merre, hogyan akar indítani. Nos, krízisek. A felszínen milyen krízisek vannak, a mélyben ez van. De mi van a felszínen? Például, ami kapcsán ugye a jegyes oktatásról is beszéltünk, hogy összetalálkozik a két ember, és akkor más tanultak meg otthon, más szoktak meg. Nem nagy értékbeli különbségek ezek, hanem egyszerű hétköznapi dolgok. Gyökösi Endre írta az egyik könyvében, sok-sok házasságot lelkigondozva, hogy a fő váló okok közt az egyik például ezek az apró hétköznapi értékeinknek az ütközései, hogy például tegyünk a bablevesbe sárgarépát, vagy ne tegyünk. Vagy a fogkrémet, a fogkrémes tubust és általában a tubusokat a végén kezdjük el kinyomni, vagy csak úgy a közepén megmarkolva belenyomunk. Vagy a szennyes zoknit beletegyük a szennyes tartóba, vagy ne tegyük bele. És hát én azt látom most már több éve, évtizede házasságokat is gondozva, hogy minthogyha ebbe Isten humora is lenne benne, ha tényleg ebből a perspektívából nézzük, hogy direkt úgy rak össze ő házaspárokat, hogy általában nem egy formát képviselnek, hanem garantáltan az egyik a közepén nyomja meg a tubust, a másik meg a végén. És talán pontosan azért engedi ezt így meg, mert amikor ezekben ütközünk, ettől jobb lehetőség az ő számára, hogy na, akkor most elkezdjen munkálkodni rajtunk, bennünk és köztünk. Nincs. De ha ezt nem tudja az ember, hanem ahogy a modern ember gondolkodik, hogy ha baj van, ha beleütköztem a másikba, akkor nyilván ő nem passzol hozzám, akkor le kell cserélni. És már is eldobja magától azt a lehetőséget, hogy fejlődjön. Hadd mondjam azt tévedésnélség, a lelki gondozások tapasztalata azt mutatja, hogy ugyanilyen hasonló társat fog találni újra magának az, aki elválik. Vagy csak ott, hogy össze se házasodott, csak ott hagyja a társát. Sőt, mintha egyre vadabbul képviselni a másik azt a másságot. Tehát úgy tűnik, hogy legbelül nem tudunk elszakadni attól, hogy egy ilyen más társat válaszunk, mert legbelül talán ott van az a bölcsesség az emberi élet mélyén, hogy fejlődnünk kell. Na hát Isten ezért engedi meg, hogy ilyen különbségekkel találkozzunk. Aztán egy másik felszíni krízis, amikor az egyik variáció, amikor az egyik fél csendes, és tulajdonképpen látszólag nagyon jól megy a házasság eleje, úgy mindenben egyet tudnak érteni. És aztán valahogy egy idő után, sokszor 5-10 év után, vagy lehetne azt mondani, hogy amikor a gyerekek már úgy még nem nagyok, de már nem is kicsik, akkor egyszer csak kiburul a bili, és kiderül, hogy a házastárs ki akar lépni a házasságból, és derültékből a villámcsapásként ér mindenkit, mert nem látszott eddig. Én azt látom, hogy ilyenkor nem más történik, mint hogy ez a csendes házastárs nem tanulta meg igazán jól képviselni a véleményét. Talán azért, mert már a saját származási családjában is azt tanulta meg, hogy úgyse figyelnek rá, nem érdemes mondani, hogy mit szeretne. Úgyis mindig megmondják neki, hogy az miért nem jó, hogy kell az másképpen. Vagy sokszor hitre jutva keresztényként meg úgy érti félre a Bibliát, hogy már pedig a jó keresztény az mindig enged a másiknak. Pedig ilyenről szó sincs. Az, hogy engedjetek egymásnak, mondja az Efézusi Levél, azt hiszem 22. verse, az a mondat így fejeződik be, hogy Krisztus félelmében. Tehát nem akármiben, nem mindig és nem feltételek nélkül, hanem megint csak a karmesterre hangolódjunk oda, és ilyen értelemben őrá figyelve engedjünk egymásnak. Majd összehangol, ne mi akarjuk mindenáron megvívni a meccset. De Krisztus jelenlétében fontos, hogy beszéljünk róla, csak engedjük meg, hogy ő legyen az, aki döntőbíró lesz, ő legyen az, aki helyére teszi a dolgokat, ő legyen az, aki összehangol bennünket. De attól nekünk meg kell szólalni, tehát a karmester se tudja összehangolni az énekkart, hogyha amikor ő megadta a hangot, mi nem zümmögnénk vissza azt. Akkor nem tudná azt mondani, hogy ti egy kicsit lejjebb, mert magasak vagytok, ti meg följebb, ti meg lágyabb hangon, ti meg esetleg egy kicsit bátrabban. Tehát ahhoz meg kell szólalnunk. Vagyis az ilyen csendes társak csapdája az, hogy sokáig hallgattak és nyeltek, mert az nem jelenti a hallgatás az, hogy nem volt probléma. Nyeltek, és most már nem tudnak többet nyelni, mert teljesen tele vannak. Hát ilyenkor ebben kell segíteni egy házaspárt, hogy új módon kezdjenek el párbeszélni, merje a csendesebb is megfogalmazni, hogy az ő szívében mi van, ő mit szeretne. És a hangosabb pedig merje elhinni, hogy van elképzelése, van akarata a csendesebbnek. És meg kell őt hallgatnia, ami nem könnyű sokszor, hiszen lehet, hogy évek óta azt tanulták meg, hogy neki kell mondani, mert úgyis csendben van a másik. Na, nem könnyű dolog ez. Sokszor jó néhány találkozás kell ahhoz, hogy váltani tudjanak, és kölcsönösen mindkét félnek váltani kell ilyenkor. Ennek látszólag az ellentéte, de a probléma ugyanaz, amikor meg valaki nagyon hangos, és akár két hangos kerül össze, és mindenbe összevesznek. Tulajdonképpen az alapprobléma itt is az, hogy csak egymással vannak elfoglalva, és nem engedik, hogy ott legyen egy karmester, aki összehangolja őket. És hát sokszor ezek mögött, az érdekütközések mögött, vagy konfliktusok mögött a látásmódunk van. Ez az én veszőparipám, ugye a hitbejárás, hogy mit is jelent az. Vagyis az a nagyon izgalmas kérdés, hogy miközben úgy éljük meg az életünket, hogy elérnek bennünket hatások, és arra spontán reagálunk érzelmekkel, gondolatokkal, cselekedetekkel. Aközben a valóság, erre a pszichológia is rájött, a valóság az, hogy a reakcióink, legyen az egy érzelem, mint reakció, legyen az egy gondolat vagy cselekedet, meg a bennünket érő hatás, amire reagáltunk, a kettő között mindig ott van egy belső kiértékelésünk. Ez nem tudatos az emberben, és nem is olyan könnyen tudatosítható. Nem is nagyon tudunk erről, de mindig ott van ez a belső kiértékelés, mint egy belső szemüveg. amely a megszületésünk utáni tapasztalataink alapján alakul ki, és ezért bizonyos információkat szinte észre sem veszünk, másokat meg esetleg fölnagyítunk. Hadd mondjuk egy konkrét példát, hogy érthetőbb legyen. Ugye az előbb már szó volt itt a kutyáról, ez a kutya megint be akar ide jönni, be akar törni a szobába, és netalán mondjuk betör. Lehet, hogy most itt kettőnk közül is az egyikünket elöntenek melegérzések, az a gondolat, hogy jaj, de jó, itt az ember jó barátja, és cselekedett szintjén közelebb megy, megvakargatja a kutya bundáját. Ugyanerre a kutyára a másikunkba félelmek lángolnak föl, az a gondolat, hogy te jó ég, hogy tudnék megmenekülni, és cselekedett szintjén meg az ellenkező irányba behúzódik a sarokba, vagy mögé bújik a szekrénynek. Ha ugyanaz a kutya váltja ki ezt a nagyon ellentétes reagálást mindkettőnkben, akkor mi a különbség? Nos, ez a belső kiértékelés. Ami pedig nem most pillanatnyilag születik meg, hanem mi, amikor megszülettünk, és utána, hogy növekszünk, az adott témában az első tapasztalatunk, ott az életünk elején az első tapasztalatok, azok markánsan kialakítják ezt a belső szemüvegünket. Ha ott valakinek ijesztő, fájdalmas tapasztalatai lettek kutyával, akkor az valószínű, hogy egy életen át már ezen a szemüvegen keresztül fog nézni az újabb és újabb kutyákra. Ha meg csupa jó tapasztalatai lettek, akkor lehet, hogy egy veszélyes kutyától sem ijed meg annyira, ott is reálisan tud közeledni, vagy akár túlzott módon túlzott bizalmat is szavaz annak a kutyának. Tehát tulajdonképpen mindnyáján áldozatai vagyunk a saját belső látásunknak, vagy meggyőződésünknek, vagy hitünknek. Ez a hit. És itt most nem a direktbe az Istenbe vetett hitre gondolok, hanem minden ember hitből él, vagyis ebből a belső látásból. Szüntelenül az életünk tele van olyan cselekedetekkel, olyan érzelmekkel, gondolatokkal, amelyek a hitünk alapján születnek meg. Elér bennünket a valóságnak egy hatása, de a hitünk az pillanatok alatt kiértékeli azt, és már a hitünk beleszól abba, hogy mi lesz a következmény. Isten sem akar máshova hatni, mint ide. Ő nem a cselekedeteinket akarja direktben megváltoztatni, főleg nem minket akar rávenni, hogy ennyi karcsi fiam, eddig milyen szeretetlenül viselkedtél, ezentúl légy rendes, és ne üvöltözz a feleségeddel, ne verjed őt, és a többi. Ez lesz a cél, de ezt nem így akarja elérni, hogy azt mondja nekem, hogy ne verjed, hanem simogassad. Hanem azt mondja, hogy gyere, beszélgessünk. Hadd mutassam meg azt neked, hogy most, amikor agyon akarod ütni a párodat, akkor te hogyan is látod őt? Hogyan látod magadat? És hogyan látsz engem, a te istenedet? Te magad akarsz elintézni most valamit, konfliktusba kerültetek, lehet, hogy megérdemli az asszony, de ne te intézd már el. Bízd rám, majd én harcolok érted. Én hatékonyabban tudom elintézni, mint te. Másrészt egy kicsit vizsgáld már meg magad is. Biztos, hogy tőlem való az, amit elvársz tőle, amiben ő most nemet mondott? Vagy a saját vágyad, amire én soha nem indítottalak téged? Tehát nagyon sokszor, ha tényleg Isten jelenlétében éljük a kapcsolatainkat egy konfliktusban, előbb-utóbb, ha a keresztény embernek eszébe jut, hogy jaj, nem kettesben vagyunk, hanem itt van az Úr is. Osszuk már meg vele is. Előbb-utóbb abból a látásból, hogy ahogy talán el is kezdjük még Istennel is a párbeszédet, hogy Uram, az asszony, akit te adtál mellém segítőtársnak, hát látod, hogy milyen? Okvetetlenkedik, keresztbe tesz nekem, vagy keresztbe tesz neked, ahogy az előbb a 139. Zsoltárban olvastuk. És ha tényleg őszintén alázattal párbeszélünk az Úr jelenlétében, akkor ő el fog tudni vezetni oda, hogy hogy is van ez? Mi is van te veled? Te olyan fedhetetlen vagy? Neked semmi vétked nincs most? Te rendben vagy? Én gyakran tapasztalom ezt meg, hogy a nagy felbuzdulásaimból, hogy most az asszonyt valahogy helyre kéne tenni, eljutok oda, hogy Uram, segíts, hogy visszatudjak én térni a te igazságaidhoz. És ha mindketten ilyen alázatban, önvizsgálattal oda tudjuk adni magunkat Isten segítségére, Isten segítő szándékainak, akkor ő helyére téve bennünket, már egymás felé is úgy tud aztán összehozni bennünket, hogy akkor már nem én akarom a másikat meggyőzni, én akarom megváltoztatni, hanem én akarok megváltozni, és ezzel segíteni, szolgálni őt. És ha mindketten ezt csináljuk, na abból valami nagyszerű harmónia jön ki.